Olvassuk és halljuk az igét a zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből, a 11. fejezet első 10 verséből.
A hit pedig a remélt dolgokban való bizadalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékáról, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hit által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatás előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által kapott kijelentés Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Isten félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Gyertek, imádkozzunk! Hatalmas Isten, népek közé szórva, te benned bíztunk elejétől fogva. S most is ezzel a bizodalommal állunk meg előtted, hogy magasztaljuk neved a szentek közösségében. Hálát adunk, mert te nagy, s mindenek felett való vagy. Hálát adunk, mert te meghallgatsz bennünket, míg mielőtt kiáltásra nyithatnánk szánkat, s megszabadítasz minket hamarébb, mint hogy gondjaink súlya agyonnyomna. S hálát adunk neked fiadért, hitünk szerzőjéért és beteljesítőjéért. Bár gyakran a bűn sötétségeben élünk, a te ígéd világító mécses. Add, Urunk, hogy ez a láng a te napoddá duzzadjon, s fénye oda is eljusson, ahol még most sötétség rejtezik. Így tisztíts meg bennünket, hogy igaz szívvel tudjunk ünnepet szentelni, olyan ünnepet, amilyet te készítettél számunkra. Könyörgünk most szent lelkedért, küldj közénk, hogy általa tudjunk e világban a világ üdvességét szolgálva élni. Ne engedje soha elfeledni, hogy nekünk tőled nyert küldetésünk van, s adjon hozzá erőt, hogy teljesíteni tudjuk. A mi Urunk Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen.
Amen. Énekeljük a 479. 479. dicséret első és negyedik versét. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Péter első leveléből leülve olvassuk és halljuk az igét. Péter első levele, első fejezetének 13. versétől a 23. eképpen. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyi válogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtés előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan, szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Szeretett testvérek! Ajándékozási lázban, egész pontosan ajándék keresési lázban él már az ország. Az előbb olvasott bibliai szakaszunk így kezdődött, ezért tehát. Vagyis föl kellett volna olvasnunk az előtte lévő néhány verset is, tudni, miért hangzik mindaz, amit az előbb hallottunk. Az előző néhány versben háromszor szerepel ez, hogy nektek. Az ajándék háromszorosan hangzik, hogy nektek. Először is, nem maguknak, hanem nektek szolgáltak a próféták, írja az apostol. Másodszor, a nektek szánt isteni kegyelemről beszéltek előre, ígéretükben a próféták. És harmadszor, arról a nektek szánt kegyelemről beszéltek a próféták, amelyről az evangélium hirdetői, az új szövetség követei is prédikálnak nektek. Háromszor hangzik el, nektek szolgáltak a próféták, a nektek szánt kegyelemről, és nektek prédikálnak az új szövetség követei is. Ezért tehát, olvassuk, a tudatlanság ideje elmúlt. Hallottatok az Isten nektek szánt kegyelméről. Mi következik mindebből? És mi következik mindabból, amit az elmúlt hetek én vagyok Jézusi mondásai alapján, a múlt vasárnap a jelenések könyve utolsó fejezetéből, a Szentírás utolsó fejezetéből olvasott igében így hallottunk, ezt mondja az Úr, a megdicsőült Krisztus, hamar eljövök. Hamar eljövök, mondja az Úr. Az az Úr, akiről itt Péter apostol úgy tesz bizonyságot, hogy aki a világ teremtése előtt kiválasztatott. Az az Úr mondja, hogy hamar eljövök, visszajövök. Az az Úr, aki a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Az idők vége a Szentírás szóhasználatában nem azonos azzal, amire általában az emberek, olykor még keresztény emberek is gondolni szoktak, hogy hát majd igen, egyszer, valami egy nap. Nem, Itt korszakról beszél az ige, és az utolsó idők az Jézus mennybe menetelétől kezdve van. Nem majd lesz, mi az utolsó időkben élünk, a bibliai szóhasználat szerint. Tehát az idők végén jelent meg ti értetek, vagyis lett testé Jézusban az isteni kegyelem. Az a kegyelem, amely a világ teremtése előtt a Szent Háromság titkos tanácsában kiválasztatott a mi megváltásunkra. Vagyis a kegyelmi kiválasztás ott kezdődött, és majd mi erre felelhetünk, és így lehetünk kiválasztottak. Hamar eljövök, mondja az Úr. Nos, mi a válasz erre? Némelyek részéről egyszerűen annyi, hogy nem vesznek róla tudomást. Nem vesznek tudomást az Úr szaváról, ígéretéről. Mások passzívan tudomásul veszik. Jó, hallottam, valamilyen Bibliának nevezett könyvbe állítólag erről szó van. A nagyanyám is mondott ilyesmit, a jómódkor egyszer a pap is mondott valami hasonlót, és ezzel vége. Vagyis passzívak ilyen vonatkozásban. Csupán elhiszi. Hát, ha azt mondják, hadd legyen. És van egy harmadik csoport, remélem, hogy legalább ide tartozunk, és mindannyian. Tudnélik, hogy nem csak, hogy elhisszük, hanem az életünk számára fontos lett. És amikor Jézus azt mondja, hogy hamar eljövök, akkor mi a lélekkel, a gyülekezettel együtt, ahogy ott a jelenések könyve utolsó fejezetében is olvassuk, mondjuk, jövel Uram Jézus. Vagyis egy gyermekének szavával szólva, mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. Nos, hogyan várjuk? És itt érkeztünk el a mai napunkhoz. Hogyan várjuk a visszatérő Urat? Az egyszeri történet szerint valaki egy a településen hitéről közismert hívő Schuster megkérdezett, mit csinálsz te itt? Ez a Schuster azt mondta, várom vissza a Krisztust. Nagyot nézett a kérdező ezen a válaszon. Aztán a Schuster így folytatta, közben meg cipőket foltozgatok. Tulajdonképpen ez a hívő élet lényege. Bízok az Úr ígéretében, vagyis várom vissza immár a dicsőséges Krisztust, aki már nem jászolbölcsőbe jelenik meg, mint megváltásunkra először, és eközben az itt nekem adott időben cipőt javítok, falakat építek, iskolába tanulok, vagy tanítok, vagy éppen mérnök vagyok, vagy asztalos vagyok, gyermeket nevelek. Eközben a rám bízott hétköznapi feladatokat végzem, mégpedig annak tudatában, hogy majd jön a gazdám is, számot is kell adnom. Hogy is van tehát mindez? Mi hogyan várjuk? A nekünk, úgymond háromszorosan és hangsúlyosan nektek adott bizonyságtétel, a nektek szánt kegyelem, és a nektek az új szövetség követei által hirdetett üzenetre mit mondtok? Mit mondunk? És az Úr ígéretére, hogy visszajön, és az Isten népének nem igazán nem csak hátrafele kellene időben tekinteni, amit az Isten ígért és megcselekedett, hanem ugyanannyi erővel legalább előre is, ahogyan a Schusterünk példájában láttuk. Én várom a Krisztust, közben hűséggel foltozom a cipőket. Ez a keresztény. A nem keresztény az cipőt foltoz, és tovább nem tud mit mondani. Hogyan várjuk? A felolvasott apostoli bizonyságtétel szerint két szóban összefoglalható. Szentek legyetek, nem szenteskedők, az más. Szentek, vagyis az Úr számára odaszánt életűek, az Úr számára elkülönített, ahol az Isten akarata egyre inkább megvalósul, olyanok legyetek. És ennek a szentségnek a bibliai bizonyságtételünk szerint Három mozzanatát szeretném most nagyon hangsúlyosan megfogalmazni. Az egyik a szentség kezdete. A második, mi mozgat, hajt bennünket, vagyis a szentség hajtó ereje. A harmadik pedig, mi a tartalma, tehát a szentség megvalósulása. Mi annak a konkrét tartalma? Szentek legyetek! Mivel és hogyan kezdődhet el az ember életében a szentség, az Istennek szentelt élet? Nagyon röviden egy szóval azt mondhatjuk, hogy a megtérés az újjászületés által. Mert hogy? Ahogy Péter apostol fogalmaz, atyáinktól örökölt hiába való életmódunk van. Az egész emberiség, ahova mi is beleszületünk, ahova gyermekeink és unokáink is születnek, egy Istennek hátat fordított emberiség. Vagyis, aki ebbe születik bele, az tulajdonképpen egy Istennek hátat fordított irányba születik bele. Ezt látja maga körül. Ezt nevezi Péter atyáitoktól örökölt hiába való életmódnak. És ebből kellene visszafordulni, megtérni az Úrhoz. És ahogy Jézus mondja, mert ebben van azért bizonyos titok is, tudnélik az Isten lelkének munkája, hogy szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, zúgását hallod, nem tudod, honnan jöjj és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől, szentlélektől és víztől születik. Nos, atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból kell megtérnünk, mégpedig az Isten maradandó igéje által. Így hallottuk, hogy romolhatatlan magból születtetek újjá, írja az apostol. De mit jelent ez? Jelenti egyik oldalról tehát az Isten lelkének a munkáját, melyet a maga teljességében nem tudunk felfogni, de másik oldalról mégis azt olvassuk, elméteket tehát felkészítve. Vagyis nem kapcsolja ki az értelmünket és az elménket az Úr, sőt, megújítja. Vagyis az ószövetségi parancs, hogy szeresd az Urat, már is megjelenik itt, teljes elmével. Elméteket felkészítve, józanok legyetek, és ne igazodjatok a világhoz. Az Istennek hátat fordított világ irányához ne igazodjatok, hanem visszafordulva, Isten felé fordulva, megtérve, a lélek által újjászületve kezdődik el a szent élet. Ez nem azonos a tökéletességgel, hanem az odaszánt élet kezdődik el. A szentség kezdete tehát nem úgy van, hogy háttal vagyok az Istennek, élek a világhoz igazodva, de néha közben egy kis vallásos mászt is magamra kenek, meg fölveszem az ünneplő ruhát néha, és akkor úgy látszik, még magamról is elhiszem, hogy közben megtértem. Nem erről van szó, hanem radikális változástól. Csak úgy kezdődhet el az Istennek szentelt, Istennek szánt élet, a szó, a Biblia szóhasználat szerint a szent élet, hogyha ez a radikális megváltozás, a megtérés megtörtént. A többi, ha ez nem történt meg, a többi az csak festegetés, Jeremiás próféta szavával szólva, mázolása a falnak, annak a falnak, ami refedezett, rossz, összeomlik, de kívülről szépen bemázoljuk. Mi a szentség hajtó ereje, mozgató ereje? Vagyis a megtérés után mi lesz? A szentség hajtó ereje, mozgató ereje a reménységben élő hit. A bevezetőben említettem, hogy a nekünk szóló üzenetet némelyek nem akarják tudomásul venni. Ahogy ezt Jézus mondta, becsukják a szemüket, hogy ne lássanak, és bedugják a fülüket, hogy ne halljanak. És ezek után kijelentik, hogy ők semmit nem láttak, és semmit nem hallottak az Isten üzenetéből. A mi életünk számára a hit az annyira fontos, hogy nem elég a passzív hit sem. A tudomásul vettem, hallottam, jó van, azt mondták, de semmi közöm az egészhez. Hanem a keresztény élet, a szent élet hajtó ereje az, amit így olvastunk itt, hogy hitetek reménység is legyen. Nem csak elhiszem. Elhiszem, aztán hagyjatok már békén vele. Hányszor vagyunk így a hétköznapi életben, hogy valamit mondanak, jó, rendben van, csak hagyjál békén. Inkább elhiszem. de nem akarok vele közösséget vállalni. De az életemre nem engedem, hogy hatással legyen. Nos, akkor nincs hajtóereje a szent életnek. Nincs, ami az odaszánásban segítsen és vezessen. Hitetek reménység is legyen. Kétszer is szerepel a fölolvasott bibliai szakaszunkban ez a gondolat. Hitetek Istenbe vetett reménység is legyen, teljes bizonyossággal reménykedjetek a kegyelemben. Vagyis ez a hit, amely immár reménység is, ez mozgat, ez mozgósít, ez aktivizál. Amikor teljesen odabízom magam, és akkor eszünkbe juthat, szeresd az Urat teljes szíveddel. Elméddel, most szíveddel. Énekeskönyvünk utolsó énekének második versében szoktuk énekelni, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat. Nem csak halljak róla, valamit tudjak róla, de semmi közöm hozzá, hanem értve szeressem is. Teljes elmével és teljes szívvel járjak a te utadon. És a szentség megvalósulása, mi a tartalma? Egy szóban összefoglalható, a szeretet, de bibliai értelemben vett szeretet, nem az az általános, emberileg megfogalmazott szeretet. Így olvassuk itt, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli szeretetre. Az igei szeretet az az élet megtisztításával kezdődik. És ne kavarjuk össze a természetünknél fogva bennünk lévő szülői szeretetet, felebaráti szeretetet, az Isten lelke által bennünk munkálkodó isteni szeretettel. Mert ahhoz meg kell tisztítani a lelkünket, és ahhoz az igazság iránt, az Isten igazsága iránt engedelmesnek kell lennünk. Akkor jelenik meg a képmutatás nélküli szeretet. Mi a megvalósulása, mi a tartalma a szent életnek, amire hív bennünket az az Úr, aki visszajön, hogy mindeneket majd megítéljen? A képmutatás nélküli testvér szeretet. Majd így folytatja, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Figyeljük meg, kitartóan. Ez nem föllángolás, nem a pillanatnyi érdek. Most az anyagi érdekeim ellene szólnak, most nem szeretlek. Majd máskor föllángol bennem a szeretet. Kitartóan. Ha mellette szólnak a pillanatnyi érvek, ha pillanatnyilag nem szólnak mellette, ne talán áldozatot is jelentene részemről. Tehát kitartóan és tiszta szívből, nem hátsó megfontolásokból eljátszani a szeretetet, vagy annak a látszatát. Egymást kitartóan szeressétek, és akkor odaérkeztünk, hogy szeresd az Urat teljes erővel. Mi hát ez a hit? Hogyan várjuk az Urat? Mi az, ami a mi életünket valóban krisztusi rendű, értékrendű életté formálja? Hitetek reménység is legyen. Nem csak valaminek semleges, passzív elhívése, hanem engedjétek, hogy életeteket megmozgató, teljesen átformáló, az Isten igazsága szerint szeretetre mozgató legyen. A Schuster azt mondta, életének fő meghatározója, az életének a tartalma, értelme az, hogy várom az Urat, de nem vagyok passzív. Közben cipőket javítgatok. Vajon mi hogy akarunk keresztények lenni? Krisztus követők. Úgyhogy javítgatjuk a cipőket, aztán néha egy kicsit várjuk az Urat is. Néha egy kicsit keressük az Istent is. Ez egy értéksorrend. Ez a keressétek először az Isten országát és igazságát, az először. A mi világunkban ez a hivatásunk és kiváltságunk, hogy szentek legyetek. Szentek viszont csak akkor lehetünk, és akkor nem fáradunk meg ebben, ha először újra és újra az Isten ígéretére tekintünk, vagyis arra, amiért nekünk szolgáltak a proféták, arra a kegyelemre, amit nekünk készített az Isten, és amiről nekünk beszélnek az új szövetség és a mai igehirdetők és bizonyságtevők is. Ha arra az Úrra nézünk, akkor a helyére kerülnek a cipőjavítások, a gyermeknevelés, helyére kerül földi életünk munkája, emberi kapcsolataink is. Mit csinálunk? Az Urat várjuk-e, vagy csak cipőket foltozgatva néha istenfélőnek látszunk? Ez egy radikális és fontos, eldöntendő kérdés. Az apostoli bizonyságtétel arról szól, hitetek reménység is legyen. Ez pedig azt jelenti, hogy akkor várom az Urat, és mert az Urat várom, odaszánom magamat a szent életre, annak szeretetteljes cselekedeteire. Az Urat várva, szentek legyetek. Amen. A 285. dicséret, 285. dicséret, 4. és 6. versét énekeljük, adj mi nékünk megújult szívet. Hálát adunk Istenünk felkínált bűnbocsátó kegyelmedért és mindazokért, akik nekünk szolgáltak bizonyságtételükkel, hitük megvallásával, példaadó életükkel. Magasztalunk, Urunk Jézus, hogy az Atya jobbján közben jársz most érettünk, és reménységgel várhatjuk ígér dicsőséges visszajöveteledet. Bocsásd meg nekünk, hogy ugyan mindezt valljuk, mégis gyakran passzív a hitünk, terméketlen az életünk. Bocsásd meg nekünk, hogy gyakran csak szánkkal mondjuk, valljuk magunkat keresztjénynek. Segíts szent lelkeddel, hogy hozzátérve új életben járjunk, hogy hitünk, életünket megmozgató, szentségre aktivizáló reménység is legyen. Hogy hitünk a szeretet cselekedeteiben legyen látható valósággá. Könyörgünk így az élet különböző próbatételeiben lévőkért, betegekért, könyörgünk gyászolókért, könyörgünk azokért, akik csalódtak téves vágyaikban. És könyörgünk gyülekezetünk közösségében minden szolgálatért, kérünk református egyházunk lelki megelevenedéséért, sokak megtéréséért. Könyörgünk nemzetünk lelki megújulásáért. És kérünk, segíts, hogy ünnepi készülődésünk családban és gyülekezetben is a megszentelődés útján egy lépés legyen előre. Urunk, benned bízunk, téged vallunk Urunknak, segíts, hogy életünk is ezt példázza. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. Amen.